Először is bemutatkozom, Tarnai Géza vagyok, a közlekedés automatikai tanszéken dolgozom. Az első emeleten van most már a tanszék az épületben, talán többen tudják. Én a 113-as szobában vagyok, és a Baranyi Edit tanárnő, aki a tantárgy adminisztratív teendőinek a fő felelőse, tehát mindenféle gyakorlati labor és egyéb adminisztratív dologgal őt kereshetik meg, ő is természetesen itt az első emeleten van. Ebben a fél évben ugye a közlekedés automatika című tárgy keretében fogunk találkozni, legalábbis így tantermi keretek között, és hát az a 11 néhány kollega, aki vasút szakot választott, ővelük péntekenként pedig ugye a vasúti irányító és kommunikációs rendszerek egy című tárgy keretében. Kérem szépen, a mai előadás fő témája, olyan bevezető jellegű természetesen, hogy miről is szól ez a tárgy, egy kicsit megpróbáljuk ezt megközelíteni, és természetesen szó lesz a tantárgy félévi kereteiről, előadásokról, gyakorlatokról, hogy azokat mivel töltjük ki, milyen ismereteket próbálunk a kollégáknak átadni, és persze a fél év közben a két zárt helyén, mi ugye egyharmaddal beszámít a vizsgajegybe, és a vizsgán mit kérünk vissza. A zárt helyi időpontok úgy néz ki előzetesen, hogy a 6. és a 11. héten lesznek, mind a két zárt helyi az előadások és a gyakorlatok anyagát együttesen tartalmazza. Az előadások anyagát föltesszük szokásunk szerint a honlapra. Minden évben egy kicsit újítom az előadásokat, tehát aki esetleg nézegette a tavalyi honlapot, rosszul nem jár persze, csak most van egy pár újabb dolog a tavalyihoz képest. Az alapvető igazságok persze nem változtak tavaly óta, tehát mondjuk rossz választ az se ad, aki mondjuk a tavalyi honlap alapján készül fel, de hát egy csomó dolog van, amit itt elmondok, és természetesen a honlapra nem fér fel akár mennyi is ott a kapacitás, nem is cél az, ugye, hogy ott minden megjelenjen. Kérem szépen, kezdjük az egészet azzal, ugye, hogy a közlekedést, mint rendszert tekintjük. Ugye a rendszer fogalmát hát ismerik, sokfele találkoznak vele. Legutóbb talán oktatási keretek között, egyéb tantárgyak mellett az irányítástechnika egy című tárgyban egy fél évvel ezelőtt, már aki a mintatanterv szerint tanul, ugye, ahol a rendszer fogalmával kezdtük. Ugye azt mondtuk ott, hogy a rendszer az elemek olyan összessége, amelynek révén, és az elemek kapcsolata révén, valami olyat fog tudni a rendszer, most kicsit szabad fordításban mondom el, persze, de a lényege ugyanaz, valami olyat fog tudni a rendszer, amit ha egyszerűen csak az elemeket egymás mellé rakjuk, tehát nincs meg az a bizonyos kapcsolatrendszer, az egymásra hatás, kölcsönhatás, akkor azt nem tudná. Egyszerű példa, mondjuk a közlekedés, ezen belül mondjuk a járművek területéről, van egy kormánykereked, van egy motorod, van néhány kerék, akár gumi is van rajta, ez még nem lesz autó. Tehát nyilván valahogy hiába minden megvan hozzá, valahogy össze kell rakni, és akkor majd, ha ezek fognak egymásra hatni, akkor ebből lesz autó. És hát mindenki 100 000 példát tudna mondani ezzel kapcsolatban. A dolog lényege az, úgy látom a beállítás Attila nem a legjobb, mert az alja lecsúszik. Látod? Tudsz vele valamit csinálni? Nem nagyon? No jó, hát majd ez ki fog derülni. Tehát itt ugye az hiányzik ebből. Kölcsönhatása révén, ahogy elmondtam, olyan funkciója van, amit egyedül az elemek együttese, az együttműködés kölcsönhatás nélkül nem tudna nyújtani. No, erre példát mondtam, menjünk tovább, és akkor nézzük meg általában is a közlekedést, mint rendszert. Ugye sokféle szempont szerint lehet a közlekedést osztályozni, ez nagyon komplex rendszer a közlekedés egésze, és itt látszik az, ami tulajdonképpen az előbbi dia címén is látható volt, amikor azt mondtuk, hogy Rendszer, részrendszer és elemek. Mit is jelent az? Hát minden rendszer valamilyen részekből áll, ezeket elnevezik részrendszernek. A részrendszer az tekinthető úgy, mint a teljes rendszer eleme. Kérdés akkor ugye, hogy mi a különbség a részrendszer és az elem közt? Nyilván arról van szó, hogy egyre lejjebb-lejjebb oszthatjuk a hierarchiában a rendszereket részrendszerekre, és mindig az egyel fölötte levő nyilvánul teljes értékű rendszernek valamilyen szempontból, és eljutunk a végén az elemekig, amelyek már nem oszthatók tovább a funkcionalitás szempontjából. Tehát, ha tovább osztanád, akkor már nincs önálló funkciója. Tehát mondok megint egy egyszerű példát, mondjuk az előbb szó volt a kerekekről, ugye, mondjuk a kerékcsavarokat, ha nézzük, ugye, a kerékcsavar az egy rendszerelem. Akár a komplett autót nézzük, akár azt mondom, hogy a futóműnek valamiféle rendszereleme a csavar, és az utolsó ezt nem oszthatott tovább, anélkül, hogy elvesztené az önálló funkcióját. Tehát a menet a csavaron az már nem rendszerelem. Az egy tulajdonság funkció, részfunkció, de tovább nem oszthatott. Tehát talán ez egy kicsit megvilágítja, hogy miről is van szó. Na most, ha a közlekedés egészét nézzük, mondom, sok szempont szerint lehet osztályozni, az egyik legtriviálisabb talán a jármű közlekedés és a gyalogos közlekedés, aztán ugye közösségi közlekedés, egyéni közlekedés, és már itt felhívom a figyelmet, hogy ezek nem diszjunkt osztályok olyan szempontból, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Közlekedésre nagyon jellemző az, hogy ezek kombinálódnak egymással. Fölszállsz a bringára, elmész a vasútállomásra, leteszed a bringát, fölszállsz a vonatra, drukkolsz persze, hogy mire visszajössz, még ott legyen, ugye, le is lakatoltad. Tehát ez egy kombinált közlekedés. Nyilván a biciklivel az egy egyéni közlekedés, a vonat egy közösségi közlekedés. Mindenki számtalan példát tud mondani. És ha nézzük a továbbiakat, hát akár az ugye, hogy személyszállítás, áruszállítás, az is lehet kombinált, hiszen ugye akár az autózásban nézünk, vannak kombinált célú járművek, ilyen puttonyos kis autók, aztán vonatoknál is vannak, főleg mellékvonalakon vegyes vonatok, tehát személykocsik is vannak rajta, meg teherkocsik esetleg. És hát ha az alágazatokat nézzük, ugye, tehát a felszíni közlekedés, a közúti, vasúti közlekedés, légi közlekedés, vízi közlekedés, ezek is bizonyos értelemben véve kombinálódhatnak egymással. Ugye jellegzetes törekvés manapság az úgynevezett intermodális csomópontoknak a kialakítása, tehát ahol mondjuk arról van szó, hogy a kötött pályás közlekedésre, mondjuk a vasútra szeretnék a hangsúlyt fektetni, az legyen mondjuk egy elővárosi közlekedés gerinchálózata, akkor a busznak és egyéb közlekedési eszközöknek nyilván ráhúzó szerepe van, de hát azt valahol ezeknek, ha jól csinálják, akkor egy helyen találkoznak, nem arról van szó, hogy leszállsz a buszról, ami vitt a vasúthoz, és még 4,5 kilométer gyalogolsz, mire elérsz a vasútállomásra. Ugye? Tehát nyilván nem erről van szó. Na, ezeket a példákat csak azért mondom, hogy persze lehet osztályozni, kell is, hogy legyen ez a képességünk, de ezek nem merev elválasztási határok, hogy vagy így, vagy úgy. Hát van, amikor csak az egyikről van szó, persze, azt valamilyen szempontból vizsgáljuk, de nagyon gyakran éppen ez jellegzetesség a közlekedésnek, hogy bizonyos találkozási pontok vannak, akár a közlekedési eszközök megválasztása szempontjából, akár egyéb vonatkozásban. Nem mindig kedvezőek ezek a találkozások. Gondolj mondjuk egy közút-vasút szintbeni keresztezésére, ugye ott lehet kedvezőtlen is a két közlekedési ág találkozása, mármint ugye nyilván egy balesethez vezető találkozásra gondolok ilyen szempontból. No, hát ezt az egészet azért mondtam el, ugye, hogy lássuk, hogy milyen komplex a problematika, és még mindig föláll a kérdés, hogy jó, de a közlekedési automatika című tárgyban mit csinálunk ezekkel? Szóval hol helyezkedik el a mi tárgyunk? Hát megpróbálom, a mai órát tulajdonképpen ennek szenteljük, hogy itt kicsit ezt nézegessük meg. És hát akkor ugye volt egy ilyen osztályozásunk, hogy jármű közlekedés, egyéni közlekedés, de láttuk az előbbiekből, hogy az sem mereven elválasztható, mert lehet, hogy oda gyalogolsz a villamos megállóhoz, felszállsz a járműre és itt tovább, de most csak a jármű közlekedést nézzük. Hát mi minden kell, ez egy kicsit önkényes, de talán célszerű osztályozás, lehetne másképp is finomabban, durván is osztályozni, de négy fő elemet említettem itt meg, illetve jelenítettem meg, hát jármű közlekedéshez biztos kell a jármű, pálya is kell, amin megy a jármű, ha nem földfelszíni közlekedés van, nyilván akkor is valamiféle pálya van, legfeljebb nem épített pálya, hogy egy vízi közlekedésnél, már ott néha van, mondjuk a csatornát építenek, nem természetes vízen hajózik, és hát a repülésnél is van persze épített pálya rész is, mondjuk a futópályák, ugye felszállásnál, leszállásnál, de hát a légtér az nem annyira épített pályának tűnik, de pálya mindenképpen kell, valamiféle energiaellátás is, durva osztályozása, bár ma már itt is vannak kombinációk, nézd meg ugye a trolibuszt, ahogy itt kifordul a vásárcsarnoknál, ugye, hogy megy felső vezetékről is, meg megy akkumulátorról is, mire hoztam ezt példának? Annak ugye, hogy a járművek egy része maga viszi az energiaforrást, tehát például belső égésű motoros járművek, vagy akkumulátoros járművek. Más része az pedig központi ára, energiaellátást kap, tehát a legtöbb villamos vontatással rendelkező járműről van itt szó, villamos mozdonyok, nagyvasúti vonatkozásból, metró, hév, stb. De lényeg az, hogy valamiféle energiaellátás kell, hát most ha valaki azt mondja, jó, de a siklónál ott hogy van, mondjuk ha itt a vár oldalában, a Várhegy oldalában siklóra gondolsz, hát azért ott is van jármű, ott is van pálya, ott is van energiaellátás, csak hát kicsit másképp adódik át. Mondjuk az energia átadás láncolata egy kicsit másképp néz ki, mint egy, hogy úgy mondjam, önjáró járműnél, amelyiknél a hajtómű magában a járműben van. De hát azért ugyanazokat a funkciókat megtalálod, csak kicsit másképp. Na és természetesen az egész, amiért van, ugye a szállított emberek és áruk, hát ez a közlekedésnek a lényege, nem? Hogy embereket és árukat tudjunk szállítani. Persze a szállító sokszor egyéni közlekedésnél maga az, aki vezeti a járművet. De ez nem von le semmit sem ennek az osztályozásnak az értékéből. Ha most egy kicsit bemegyünk az egyes osztályokba és megnézzük, ugye megint csak viszonylag önkényes, de talán célszerű szempontokat tüntettem itt fel. Ugye a járműnek nyilván van valamiféle jármű szerkezete, hajtóműve, ezt külön kiemeltem a többi szerkezetből. Ugye a szerkezetben elsősorban mondjuk a járműnél gondolok kocsi szekrényre, ha alvázas a jármű, alváz, és itt a futómű, stb. Hajtóműnek nyilván kiemelt szerepe van a mi szempontunkból, és a jármű irányítása. Tehát minden jármű mozgást valamilyen módon irányítunk, ugye miről van szó? Elindítjuk, valamilyen sebességgel mozgatjuk, aztán próbáljuk megállítani. És hát ez történhet ugye teljesen kézi kezdeményezésre, és alatt, hogy teljesen emberi cselekvésre, tehát egy hagyományos autóvezetés, vagy mozdonyvezetés, vagy hagyományos pilóta tevékenység ilyen szempontból. Tehát valamilyen kezelő szerveket ugye, működtetek, nyomom a pedált, tekerem a kormányt, és így tovább, és próbálom ugye így hát természetesen hibákkal, gyakorlatlanságból, fáradtságból, egyéb okokból adódó hibákkal terhelten, de próbálom a járművet valahogy vezetni, mert ugye a jármű irányítás mindennapi szóhasználatban az körülbelül ugyanaz, mint a jármű vezetése, ugye? És alapvetően itt valamiféle szabályrendszer szerint járok el, mert a jármű vezetés azért, ha belegondolok, az nem csak a jármű mozgatása, persze az fizikailag, de nem csak annak a műszaki vonatkozásairól kell gondolni, tehát nem véletlen mondjuk, hogyha valaki jogosítványt akar szerezni, ugye akkor nem csak műszaki vizsgát kell tennie, és a vezetéstechnikai vizsga az nem csak az, hogy eléggé kinyomod-e a kuplungot, ugye, hanem arról is szó van, ugye, hogy figyeled-e, hogy kibe fogsz belemenni, hogy le tud-e olvasni a rendszámát. Ugye szokták mondani, már le tud olvasni, akkor baj van. Na most, persze kinek milyen a szeme. Na most, Ugye a szabályrendszer, például a közúti közlekedésnél maradva, mondjuk a KRESZ egy ilyen szabályrendszer, ami ugye próbál segíteni abban, hogyha technikailag nagyjából megvan a tudásod, képességed, gyakorlottságod a jármű műszaki vezetésére, akkor betartva ezt a szabályrendszert, erősen figyelve a közlekedés többi résztvevőjére, nagyjából baj nélkül hazavidd a járművet. Most hazavidd a járművet, nyilván ez közösségi közlekedésben, és azoknak is megvan az otthona, hogy egy járműtelep, stb. Tehát erre is érvényes. Na most hát az idők folyamán természetesen a jármű irányítást igyekeztek automatizálni, kombinált, tehát félautomatikus, de még a járművezető effektív közreműködését ugye, igénylő vezetés. Gondolj ilyesmire, rengeteg van már mondjuk a mai autózásban, mondjuk egy tempomat, tehát egy sebességtartó automatika, vagy akár mondjuk az automata sebességváltók. Ugye ezek lényegében nem csak úgy kényelmi eszközök, hogy na, ne terheld már a szegény lábadat, hogy mindig nyomkodod a kuplungot, főleg ugye ez városban érdekes, hanem nyilván egyéb vonatkozásai is vannak ennek, de az egyik legfontosabb, hogy a figyelmedet inkább nagyobb arányba tudjad a forgalomra, a körülötted levő forgalomra, hogy hát ez a marha már megint bejött elém, ugye, elnézést és így tovább. Tehát, hogy akkor úgy reagáljál, de hogyha azzal bajlódsz, hogy hol van a váltó, meg melyik pedálra kell rálépni, ugye, akkor nyilván kevésbé tudod figyelni azt, hogy kivel fogtok összeütközni. No, hát nyilván lehet ezt egyre inkább automatizálni, természetesen a kötött pályás közlekedés ilyen szempontból előnyben van, mert ott legalább a kormányzással nem kell vesződni, mert a sínpálya azért az nagyjából elkormányozza a járművet. Most itt ugye nyelvbotlás, mondtam, hogy vetődni. Igen, sínkivetődés nyáron 37 fok fölött, ugye, ilyenek lesznek a sínek. Hát persze elvileg megvezeti a járművet, ugye, a kötött pálya, a sínpálya, de ilyenkor van esély arra, hogy kisiklik. Ilyenkor lehet hallani a rádióban, ugye, hogy nem tudom én, 60 és Füzesabony között mondjuk 60 km/h sebességgel járhatnak csak a vonatok, egyébként mondjuk 100-120-szal. Pontosan azért, mert, és ez már nagyon a tárgy keretébe tartozik, hogy megelőzöd a veszélyeztetést, amiből baleset lehet. Ugye? Tehát nyilván az a kicsit gírbe-gurbább sínpálya is, hogyha lassabban mérsz rajta, nem dülöngél annyira a vonat, annak kell dülöngélni, hát hogyha teljesen szoros lenne ugye, a sínpálya a kerekekhez képest, tehát nem lenne egy néhány milliméter, vagy 10-10 akárhány milliméter játék, hát beszorulna, nem? Szóval akkor valahogy egész másképp játszódna le a dolog. De amikor már nagyon fölmelegszenek, kivetődnek a sínek, akkor már bizony kicsit túl nagy lesz a játék, és nagyobb sebességnél nyilván könnyebben kilép a vonat. No, ha viszont minél inkább automatizáljuk a dolgokat, ez nagyon jó, mert kevesebb terhelés van rajtad, kevesebb múlik azon esetleg, hogy mennyire vagy ügyes, jártas a műszaki kezelési kérdésekben jobban a forgalomra tudsz összpontosítani. Ha még komolyabb az automatizálás, akkor már nem csak magát a járművezetést, hanem a forgalomban megfigyelendő feladatokat is az automatikák átvehetik. Na most ez egy óriási csapda, nagyon jó, de óriási csapda. Miért? Azért, mert minél inkább az automatikus, tehát az önműködő irányítórendszerek veszik át a feladatokat tőlünk, és nekünk csak figyelni kell, hogy minden rendben van-e, ugye kapunk bizonyos hibajelzéseket, hogyha ez nem úgy van, és így tovább. Tehát minél inkább így van, minél jobban megszokjuk ezt a helyzetet, annál nagyobb bajba kerülünk, hogyha valami meghibásodik, és nem fog működni. Egy nagyon egyszerű példa, kérem szépen, szervókormány, ugye? Ez már régóta van hidraulikus, van villamos változata, van kombinált változata, hát a hidraulikus is igazából elektrohidraulikus, mindegy, legtöbbször legalábbis van tiszta villamos is. De helyzet az, hát tudjuk, ez segít, és persze, hogyha nem arra kell koncentrálnod mondjuk egy parkolást, hogy milyen nehezen tekered a kormányt, akkor jobban tudsz figyelni, még akkor is, ha nincs tolatóradarod, ugye, hogy mi hol van, és neki mész, vagy nem mész neki. Hát ezért is jó, másért is lehet sebességfüggővé tenni, hát ismerik ezeket a dolgokat, ma már tényleg ezek a kis kategóriájú autókban is benne vannak. Ugye a fejlődés mindig az, hogy nagy drága autókra fejlesztik ezeket ki, mert ott tudják megfizetni a fejlődést, ez mindenben így van, a fejlesztést, és aztán nyilván az eladhatóság érdekében jön le egyre jobban a mindennapi használatú eszközökre. Ez így van minden vonatkozásban. Na most, ha ezt megszokjuk, hogy ilyen kényelmes a dolgunk, ugye, akkor nem is lesz gyakorlatunk abban, hogy mit kell csinálni, amikor nem működik az automatika berendezés, az automatikus berendezés. Tehát valaki, aki mondjuk hozzászokott a szervokormányhoz, és ma gyakorlatilag hát minden autóban lehet mondani, amit az utolsó 15-20 évben gyártottak, abban így van. Ha ezt szoktad meg, és valami oknál fogva, akár ugye hidraulikaolaj elfolyik, vagy bármi nem működik, hát akkor az valami nagyon más élmény, és nagyon kívánod, hogy minél előbb megint működjön. Na de addig is legalább a szervizbe kell érni vele. Tehát mondjuk ez még egy viszonylag enyhe dolog, ugye a műszaki problémákat, ha tekintem, el lehet képzelni, hogy ennél sokkal durvábbak is lehetnek, és hát nem ma mondom el az egész fél évet természetesen, nyilván majd sok példával igyekszem a továbbiakban is illusztrálni dolgokat. Egyébként a fél év felépítése ilyen szempontból úgy néz ki, hogy az első 5 héten, tehát az első zárt helyig fogom én az alapvetést megadni, fogjuk látni a megbízhatóság és főleg a biztonsági vonatkozásban, és utána a kollégáim előadásonként, 2 előadásonként konkrét rendszereken mutatják be a tárgyhoz kapcsolódó közlekedési alkalmazásokat, tehát talán a vízi közlekedés kivételével mindegyikből, közúti, vasúti, légi közlekedésből, és különböző korszerű technikák alkalmazásából. No, visszatérve ide, kérem szépen, hát a pálya, ugye van pályaszerkezet, van környezet. Hát a környezet sem mindegy, most a környezetet én itt kicsit elnagyoltan vettem, mert az lehet ugye épített és nem épített környezet. Tehát épített környezet mondjuk egy vasútállomáson, egy peron, egyáltalán nem mindegy mondjuk baleseti szempontból az, hogy mondjuk a kocsik lépcsőjéhez képest van-e szintbeni különbség, vagy nincs, de nem kell elmenni a nagyvasúthoz, gondoljál mondjuk a villamosokra, ugye? Vagy a buszokra, ahol van alacsony padlós, meg hát pár méterrel magasabb padlós is. Most ezt még nem veszik észre, de mondjuk még én se annyira, bár több mint 3-szor olyan idős vagyok, mint a kollégák, de azért mondjuk később egyre inkább észreveszi az ember azt, hogy ez a nem alacsony padlós az mit is jelent. Nyilván baleseti szempontból kedvezőtlenebb. Na, dolog lényege az, hogy ha pályaszerkezetnél, ugye nem mindegy, hogy tovább megyünk, és a környezetnél, és ez mind a kettőt jelenti, mondjuk a már említett közút-vasút szintbeni keresztezése. Hát egyáltalán nem mindegy az, hogy az hogy van kialakítva, milyen elemekkel, hogy kocsik, ha ott átmennek, mondjuk a kamionok szétrázzák az egészet, és akkor jössz egy személyautóval, és beleesel a gödörbe, vagy egyebek. Tehát sok minden ilyenről lehetne beszélni, a részletektől most eltekintenék, inkább csak kicsit gondolatébresztőnek mondtam. Természetesen nagyon nagy szerepe van a nem épített, tehát az eredeti természetes környezetnek, amit hát egy kicsit a pályaépítéssel, vagy jobban megbontunk, ugye? Hát itt jönnek azok a dolgok, hogy hova építesz utat, vasutat, majd az milyen körülmények között fog dolgozni, már most hangsúlyozom, még sokszor lesz róla szó, hogy nem elég valamit jól kitalálni, és megcsinálni, legyártani, üzembe helyezni, és átvágjuk a szalagot, és örülünk, és nagy ünnep, és minden, azt sok évtizedig zavartalanul, biztonságosan üzemeltetni kell, és lehetőleg olcsón. Ugye a költségeknél épp úgy, mint magánál, a biztonságnál életciklusra kell tervezni. Nem ám úgy, hogy csak áttoljuk ott a célvonalon, és akkor elvágták a szalagot, és minden rendben, és utána meg se kezdődik mondjuk az üzem, mert annyira sok minden hiányzik. Sajnos ez elég tipikus dolog, talán nem nálunk, de biztos hallottak vagy olvastak már ilyesmiről. Tehát az, ha bármelyik közlekedési létesítményt veszed, akár csak egy utca a városban, vagy egy autópálya, hát az nem úgy van, hogy átadjuk, és utána már jönnek is javítani. Most teljesen mindegy, már az egy jogi, meg financiális dolog, hogy garanciális, meg nem garanciális, meg mit mond a bíróság. Ott van az autópálya, tudsz rajta menni, vagy nem tudsz a rendes kiépítési sebessége, vagy tele van lassú jelen. Ugyanez a vasútnál is, ugye? Tehát úgy kell megcsinálni, és úgy kell karbantartani, üzemeltetni, nem hogy anyagmentes karbantartás, ugye? És akkor csodálkozunk, hogy lerodjon. Pedig milyen drága volt, ugye? Tehát azért sok minden összefügg ilyen vonatkozásban. Na most a nem épített, tehát a természetes környezetet jó esetben hát nem zavarjuk meg túlzottan, de azért lehet, hogy vagy óvatlanok voltunk, és olyan helyre építettünk vasúti pályát, vagy közúti közlekedésre pályát, autópályát, országutat, stb., ahol mondjuk gyakori a hegyomlás. Ugye? Persze, ahol ezt tudjuk, akkor csinálunk védőtetőket, vagy alagudvot, és így tovább. Gyakori a földrengés, és így tovább. Sok minden tud lenni. Hát biztos tudják sokan, hogy például egy Balatonkenese táján, ugye a múlt század elején, tehát olyan 900, most nem tudom, 6-ban vagy hányban nem emlékszem, már nem úgy én már akkor lettem volna, csak ugye az, amit olvastam, hogy hát ugye szépen egy éjszaka rácsúszott a hegy a pályára. Szerencsére éppen nem járt arra vonat. És ez azóta is gond, ugye bevitték a vízbe ott fűzfő után a vasúti pályát, de hát teljes mértékben az se segít. És rengeteg ilyen probléma van. Vagy tessék arra gondolni, ha olvasnak újságot, vagy hallgatnak rádiót, akkor lehet tudni, hogy szinte minden júniusban menetrend szerint mondjuk Tirolban a vasúti pályát és az autópályákat elmossa az árvíz, olyan hatalmas árvíz van. Csak ott nem nagyon van hova máshova építeni, ugye viszonylag szűk völgyek vannak, stb. Tehát ilyen gondok is lehetnek, erre kell számítani, nyilván lehet védekezni ez ellen, megelőzni. Sokszor a megelőzés, ha nagyon drága is, még mindig olcsóbb a teljes életciklusra vonatkoztatva, mennyire tervezünk, mint hogyha ugye évente nagy helyreállításokat kell végeznünk, hogy egyáltalán közlekedni lehessen rajta. És hogy az eredeti tervezési sebességgel, tehát nem, hogy jó, hát átmehetsz rajta, nem fogsz fejreállni a kocsival, de csak mondjuk lépésbe vagy 30-szal, ugye? Tehát ez nem megoldás. Tehát ha belegondolnak, hogy eddig milyen jellemzőiről beszéltem a közlekedésnek, akár járművel, akár pályával, akár környezettel kapcsolatban, ezek biztonsági és megbízhatósági működőképességi kérdések. Tulajdonképpen a tantárgyunk ugye ezekkel fog foglalkozni, de még majd egy kicsit szűkítjük, nem a járművekkel foglalkozunk, nem a pályával foglalkozunk, hanem az irányító rendszerekkel. Megyünk tovább az osztályozásba azoknak a biztonsági és megbízhatósági kérdéseivel. Bármilyen rendszerről is legyen szó, így a közlekedésről is, mint rendszerről, annak bármilyen részrendszeréről, jármű, pálya, vagy a járművön belül mondjuk a motor, vagy a hajtáslánc, vagy éppen a karosszéria, vagy a bármi, bizonyos követelményeket kell, hogy állítsunk vele szembe, és ezeknek a követelményeknek a teljesítése szükséges, nem csak a rendszer üzembehelyezésekor, az átadáskor, ugye, hogy na átlöktük, és mi van, fizessék ki, és el van intézve, hanem sok évtizeden keresztül. Ez nagyon fontos. Ezt el szoktuk felejteni bizony. Erre egy kis példát elmondok, amit én magam megéltem, hogy az ember tényleg nem csak tanítja ezeket, hanem vannak ilyen dolgok szerencsére a valóságban is. Nem biztos, hogy mindent le kell írni, mert mondtam, hogy a honlapon ugye fönt lesz ez, inkább figyeljenek olyasmire, amit ugye ott nincs, és elmondom. Kérem szépen, ugye tudják Eisenstadt hol van? A Burgenland fővárosa, ugye, Kismarton, és Fertőtó mellett tulajdonképpen, vagy közel a Fertőtóhoz, és ott van a Fertőtónak a nyugati partján tulajdonképpen egy mellékvonal, egy vasúti mellékvonal, persze párhuzamosan országút is, ami ott a kis falvakat összeköti, kis városkákat, és egy német cég nagyon egyszerű, kivitelű elektronikus biztosító berendezést fejlesztett ki. El tudják képzelni, hogyha azt mondom, hogy a vasútnál egy állomási biztosító berendezésnek alkalmasnak kell lennie arra, most csak nagyon durván mondom, hogy 20-30 vagy akár mit tudom, egy Salzburg méretben 200 váltót is tudjon kezelni, biztonságosan állítani azokat, megtartani a váltók állását, hogy a vonatok nehogy összejöjjenek, és mindenről persze tájékoztatni kell a járművezetőket, jelzőkkel és itt, de hát ott is ugye egy jelző csak akkor engedje tovább a vonatot, ha ennek a feltételei megvannak. Persze nem elég, hogy váltók jól álljanak, nyilván az is kell, hogy az a szakasz, ahova beengeded a vonatot, az szabad legyen. Nem részletezem, hát mindenki el tudja nagyjából képzelni. Na most ilyen bonyolultságú egy biztosító berendezés, de hát nem csak osztrák példát, ezt nyilván az Eisenstadt miatt mondtam, de hát egy keleti, nyugati pályaudvar, az is azért, vagy Kemenföld hasonló bonyolultságú, ha nincs is talán annyi váltó benne, de hát mondjuk nagyságban ezt mutatja. Na most ehhez képest mondjuk egy utátjáró sorompó vezérlés ugye sokkal-sokkal egyszerűbb feladatnak tűnik, nem? Hát van ott valami, lámpák villognak, ha a hazai rendszert nézzük, esetleg valami csapórudakat kell mozgatni. Nyilván, ha ezt automatizálni akarod, valahogy kell érzékelni, hogy jön a vonat, nem jön a vonat, és így tovább. Rendben van, ez egy sokkal-sokkal egyszerűbb feladat, és ugye egy német cég kitalálta azt, hogy neki olyan moduljai vannak a sorompókhoz, elektronikus, tehát számítógép modulok, hogy abból ő egyszerű viszonyok közt, tehát nem 200 váltót kell kezelni, hanem mondjuk 10 alatti számú váltót, mondjuk egy ilyen Eisenstadt, az egy kis állomás, mert az egész az egy mellékvonal, tehát olyan néhány váltós állomások vannak. Hát néhány ilyen számítógépes modult, meg persze az input-outputok, ahol ugye azért az a váltóhajtómű az nem 5 voltról megy, azt azért sejtjük, vagy 15 voltról, ugye a nagy teljesítmény miatt. Tehát ott mondjuk 230 volt, esetleg 3 fázis, 3-szor ugye 400, illetve 230 volt, és így tovább. Több kilowattnyi, vagy ha úgy tetszik valakinek kilovolt ampernyi, attól függ, hogy melyiket nézett teljesítménye. Tehát ugye nem a számítógépek nívóján, tehát azért ilyen is kell hozzá, a csapórudakat mozgatni kell a sorompónál, ez valami hasonló. Az izókat, vagy ma már inkább LED optikákat is működtetni kell tudni. Jó, de azért ezek olyan kis helyes kis dobozokba elférnek, és csináltak egy bemutatót, megépítették ott ezen a Fertő melléki vasútvonal egy ilyet, és az osztrák vasút meghívott bennünket egy olyan prezentációra, ahol a cég és az osztrák vasút mutatta be ezt a rendszert. Persze miért azért, hogy szeretnék, hogy Magyarországon is akár a Gyesev, akár a MÁV, ugye, létesítessen velük ilyen berendezést. Hát ez egy teljesen normális dolog. Ismerjük meg, hogy ott mi van. És ami nagyon szimpatikus volt, hogy az osztrák vasút képviselője elmondta, hogy kérem szépen, miért ez a cég nyert, milyen szempontok voltak a tender kiírásnál, nyilvános tender volt, tehát bárki ugye jelentkezhetett rá, és ami nagyon figyelemre méltó, és ugye mi sokszor az ellenkezőjébe csapdába belefutunk, ugye nálunk legtöbbször a szabályok szerint az ár a domináns. Teljesen mindegy, hogy tudod, hogy ez a cég ez csapnivaló dolgokat gyárt, szállít, és ugye már a garancia lejártának másnapján szétesik a berendezése, jó alacsony árat ad, akkor őt kell választani. Persze vannak technikák azért ennek a kivédésére, de legtöbbször nálunk túl domináns az árnak a szerepe. Na most ők összeállítottak egy komplex, ez persze attól is függ, hogy milyen forrásból finanszírozzák, szóval azért ezt is kell tudni hozzá, hogy más szabályok vannak nyilván uniós pénzeknél, egyéb eredetű pénzeknél. Na, az osztrák vasút összeállított egy világos, tiszta, átlátható feltételrendszert, ugye rendszer követelményeknél tartunk, bírálati szempontokat, megmondta, hogy mire hány pontot lehet kapni, nem, hogy utólag így kevergetjük a dolgokat, mire hány pontot lehet kapni, És ami, és itt jövök a kiindulási ponthoz, nagyon szimpatikus volt, hogy nagyon nagy arányban szerepeltek az életciklus költségek. Tehát nem csak azt kellett a cégnek megadni, hogy kérem, én ilyen kis aranyos modulokat fogok szállítani, nem is kell nekik nagy helység, az fontos persze, mert mit tudom én, az őrház falára föl lehet ezeket rakni, nagyon jó. De az is benne van, hogy mennyire karbantartás igényesek a berendezések. Nyilván nem a számítógép karbantartás igényes, ugye, hanem egyéb dolgok, mozgó dolgok, stb. Ennek milyen szakember igénye van, ezt ki kell képezni, ezt a szakembert, ugye? Annak bér, egyéb költségei lesznek. Milyen alkatrész utánpótlás, hogyan garantálod, hogy 25 év múlva is csereszabatos, nyilván nem ezeket az elemeket fogják gyártani, nem tudod már megvásárolni, vagy nem fogsz előre 25 évre bevásárolni, azt nem bírja el egy üzem se, ugye? Meg hol tartalékolod, még ha lenné is rá pénzed. Tehát ezeket mind-mind-mind kezelni kell, és ezeket mind-mind szépen pontozták, és ennek alapján nyerte az a cég, amelyik nyerte, mert nem csak ügyes kis, jól működő berendezése van, amelyik az üzembejezés napján kiválóan működött, ugye? Hanem úgy látta az osztrák vasút, hogy igen, kérem szépen, ez egy olyan, amit én szeretek, mert egy ember ellátja az egészet, akár a forgalmi üzemeltetés szempontjából, akár a műszaki üzemeltetés szempontjából. Nem lesz gondom vele sokáig, nagyon kevés alkatrészt kell. Tehát lehet, hogy egy kicsit drágább a megvalósítás, de utána 25 vagy még több évig bizony-bizony nagyon jó dolgom lesz, ha ilyen berendezést veszek. De nem téveztem össze a dolgokat, és mondjuk Salzburgra nyilván nem ilyen berendezést fogok rendelni, mert a 200 wattos álmest ez nem szolgálja ki. Na egy kis kitérőt talán annak illusztrálására, hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, ugye, hogy a teljes életciklusra kell gondolni mindig. Tehát a funkcionalitást is a teljes életciklusban meg kell tartani, méghozzá nem a korlátozott funkcionalitást. Átmenetileg elfogadható, hogy az üzem fenntartása érdekében korlátozott legyen a funkcionalitás. Gondolja arra, hogyha úthibák vannak, és választanod kell, hogy azt mondod, hogy vagy bezárod azt az útszakaszt, és majd 7 év múlva lesz rá pénz, akkor rendbehozod, vagy 7 évig, mondjuk, mondtam egy számot csak, hogy ez semmi konkrétumot nem kell mögé gondolni, 7 évig ott csak mondjuk 80-nal mehetsz 90 helyet. Kiteszed a sebesség korlátozó táblákat, aztán majd, ha lesz rá pénz, ember, eszköz, stb. Megcsinálod. De addig is működik, korlátozott funkcionalitása. De azért lehetőleg, ha tényleg előre tervezel és minden az szerint megy, akkor végig megtartja a teljes funkcionalitást, esetleg nagyon kis, rövid időkre, kismértékben csökken. Na, már itt bejön, kérem szépen, az egyik fő jelszavunk, ugye a tartalékolás kérdése. Tehát sokszor a rendszereinket, és ez a közlekedésen nagyon jellemző, redundánsan alakítjuk ki. A redundancia az egy olyan felesleg, amire nem lenne szükség, hogyha az eszközeid soha meg nem hibásodnának. A fajtáiról most nem beszélek, csak egy-két példát mondok. Mondjuk egy vasútállomás. Az egyik vágányon van valami probléma, nem tudsz oda vonatot fogadni. De hát több vágánya is van az állomásnak, de mondjuk ezt azért nem úgy kell kitalálni, hogy akkor mondjuk 3 vágány helyett 13 vágányt építek, mert hát ha azzal a 3 vágánnyal gond van, tehát az nyilván nem ilyen irányban megyünk el. De az, hogy ne csak egy vágány legyen, ugye, egy állomáson, az nem csak azért kell, mondjuk, hogy két vonat akár szembe ugye ott találkozhasson, vagy egyik a másikat ott megelőzhesse, hanem akkor lehet, hogy a kettő helyett azért van 3 vágány, és így tovább. De az is egyfajta redundancia, ilyen hálózati redundancia, hogyha ott csak két vágány van azon az állomáson, nincs ez a harmadik, amelyik ilyen tartalékszerepet betölteni, akkor nem ott találkoznak a vonatok, hanem 7 kilométerrel arrébb a szomszédállomáson. A menetrend egy kicsit borul, a funkcionalitás egy kicsit sérül, de azért az egész forgalmat mégiscsak lebonyolítod. Tehát így is kell gondolkodni. Vagy kérem szépen, itt van a mi kis előadásunk példája. Ugye hozta a kollégám, a Cseh Attila doktorandusz kollega, akit be is mutatok, hogyha valaki nem ismeri. Ő hozta ugye a gépet, amiről szoktunk vetíteni, valahogy nem ismerte fel az én pendrive-omat, amin rajta van ugye az előadás anyaga, nem próbáltuk ki előre, ezt töredelmesen be kell vallani, akkor ugye nem most derült volna ez ki, de valahol ugye nem csak beszélek róla, hanem úgy látszik bennem is van, hogy azért mindig kell készülni ilyesmire. Hoztam másik gépet, ami rajta van, átduktuk és megy a dolog. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy a vetítésre is redundáns eszközparkkal készültünk föl, hogy most ilyen nyelven beszéljek. Most ez nem mindig ilyen szigorúan kettőzést jelent, hát majd a fél év folyamán fogunk erről beszélni, hogy milyen megoldások vannak és mikor. Kérem szépen, aláhúztam, vastagon van szedve, hogy úgy mondjam, és alá van húzva, ugye a megbízhatóság, működőképesség kérdése. Hát egész eddig erről beszéltem, ugye, hogy a funkcionalitását tartsa meg, egyrészt van egy elvárt funkcionalitás, amit a rendszer követelmények megfogalmazol, hogy az a jármű elinduljon, milyen gyorsan tudjon menni, tartósan tudjon olyan gyorsan menni, nem elegedjen túl, mekkora terhelést visel el, milyen emelkedőn tud felni, és meg is tudjon állni, milyen lassulással, és itt. És ezt, hogy mondtam, a teljes életciklus alatt meg kell, hogy őrizze, persze a járműre vonatkoztatva, hogy ez így legyen, megvan az, hogy nem tudom én, x ezer kilométerenként át kell vizsgálni, ki kell cserélni bizonyos dolgokat, ugye ez ilyen megelőző intézkedés is lehet, tehát nem várod meg, amíg szétesik, hanem tapasztalat, nagyon fontos, hogy a tapasztalat azt mondja, hogy mondjuk, ha már 30 ezer kilométert futott valami, addig szinte mindegyik jó, csak véletlenszerűen romlik el, de utána egyre gyakrabban kezdenek elromlani. Majd fognak ezzel részletében megint csak foglalkozni, ugye itt a meghibásodások természetével, tehát akkor 30 ezernél kicserélem. Nem cserélem ki 10 ezernél, mert akkor ez azt jelenti, hogy háromszor annyi költséged lesz rá, meg háromszor annyi időre kiesik a forgalomból a jármű. Tehát ezért kell a tapasztalat, hogy tudjad, hogy 30 ezerig nyugodtan mehetsz benne. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz egyetlen járművet se a sok százból, amelyiknél a 30 ezeren belül meghibásodik. De vállalhatod ezt, mert sokkal többet nyersz azon, hogy a többi 900 járművön 30 ezeren belül nem lesz meghibásodás, tehát nem fogsz feleslegesen alkatrészt venni, embert lefoglalni rá, kivonni a forgalomból a járművet, és így tovább. Menjünk tovább. A rendszer követelményeknek további fontos eleme, ugye a biztonságnak a kérdése, ez lényegében nem más, leegyszerűsítve, mint a különböző veszélyeztetések elleni védelem. Itt megemlítettem külső és belső biztonságot, ugye, amit gyakran műszaki biztonságnak nevezünk. Mit jelent ez? Kérem szépen, a külső biztonság az a külső veszélyeztetések elleni védelem alapján biztosítható, tehát mondjuk egy járműnél a környezete nem fogja a sziklaomlás maga alá temetni, nem fog egy árvíz esetén ugye úszni a pálya és a jármű elmerülni, és így tovább. Ilyen nagyon egyszerű, drasztikus példák. A belső biztonság vagy műszaki biztonság az viszont az általunk létesített eszközök, például éppen a járműirányítási vagy forgalomirányítási eszközök, nyújtotta biztonság. Ez lehet funkcionalitás, tehát az a védelmi funkció, ami például mondjuk egy ABS, ugye? Tehát egy blokkolásgátló, az természetesen biztonsági funkciót lát el, hiszen csökkenti annak az esélyét, hogy azért, mert fékezéskor nem tud kormányozni a kerekeket, ugye kisodróc vagy egyéb probléma adódik. De ha az ABS meghibásodik, kérdés, hogy akkor mi van? Na hát kérem szépen, erről szól ugye a biztonsági viselkedés. Tehát ezt kell nekünk nagyon komolyan venni, hogy a biztonsági célú, tehát biztonsági funkciót ellátó eszközeink elromolhatnak. Minden elromolhat. Kérdés csak az ugye, hogy mennyi időn belül. Az egyik az hamarabb, a másik az később. Hát ezt fogjuk majd tanulmányozni a megbízhatósági stúdióban belül. De hogy akkor se okozzon balesetet. Ha a szervókormány elromlik, akkor se okozzon balesetet. Hát ennek a legelső lépcsőfoka természetesen az, ugye, hogyha elromlik, adjon valami hibajelzést, hogy ne legyen ez neked váratlan, hogy egyszer csak 15-ször akkora erővel kell kezelni a kormányt, mert ebből óriási baj lehet, ugye? mondjuk tolatásnál, beállásnál, parkolásnál ez csak kellemetlen, de ha mész elég gyorsan és a közben történik ez, hogy kéne egy jó kis kanyart bevenni, és nem számítasz rá, ugye, hogy 15-ször akkora erővel kell meghúzni. Hát 15, most mondtam egy számot, nyilván nem mértékadó ilyen szempontból. Kérem, úgy gondolom, hogy most kell, hogy szünetet tartsunk, és szünet után folytatjuk. Folytatjuk. Kérem szépen, eddig általában beszéltünk a rendszer követelményekről, tehát elvileg bármilyen rendszerrel szemben ugye, követelményeket támasztunk ezeknek a természetéről. A példákat persze igyekeztem a közlekedés területéről hozni, és azért most szűkítsük egy kicsit a dolgot, és nézzük meg, hogy az a két terület, amit már korábban megneveztünk, ugye, hogy a közlekedési rendszereken belül mi az, ami bennünket érdekel, mint közlekedés automatik, ugye automatikus irányító rendszerek, tehát önműködő irányító rendszerek, nevesítve ugye a forgalmi irányító rendszerek és a jármű irányító rendszerek. De beszéltünk arról is, hogy tulajdonképpen a jármű irányítás az egy kicsit kapcsolódik a forgalmi irányítással olyan szempontból, ugye, hogy a közlekedés többi résztvevőjét is idézőjelben mondom, szemmel kell tartani és igazítani hozzájuk a saját járművezetési tevékenységemet. Ez mutatja egyébként azt is, hogyha automatizálni akarjuk a tevékenységet, és erről beszélünk, akkor milyen nehézségeink lehetnek. No, hát kaptam itt valami ragyogó eszköz közben, mindjárt kipróbáljuk. Kezdjük ugye a forgalom irányítással. De nézzük csak meg, hogy a forgalom irányítást azt sokféleképpen lehet definiálni. Az egyik lehet az, ugye, ez főleg persze kötött pályás közlekedésnél értelmezhető viszonylag jól, hogy a céltávolság és a célsebesség megadása. Miről van itt szó? Arról, ugye, hogyha a célpontot megnézed, ugye, az lehet például egy fix célpont, tehát például egy közúti csomópontnál egy jelzőlámpa, hogy odáig mehetsz, még pontosabban ugye, a megfelelő vonalig, ami föl van festve, az általában lámpa előtt van azért, hogy lássad onnan a lámpát, vagy egy stop vonal, és így tovább. Vagy a kötött pályás közlekedésnél nyilván valamiféle jelzőkkel, jelzőlámpákkal szabályozzák a forgalom menetét, tehát meg lehet mondani, hogy melyik jelzőig mehetsz, azt meghaladhatod vagy nem haladhatod meg, és adott esetben milyen sebességgel. Na most a közúti közlekedésben, különösebb automatizálás nélkül, ez úgy néz ki, mivel ott láttávolságra tudsz általában közlekedni, tehát akár a jelzőlámpákat, akár a közlekedés többi résztvevőit, ugye szemmel tudod tartani és a sebességet annak megfelelően megválasztani. Ott lényegében ugye ez különösebb gondot nem okoz. A vasúti közlekedésnél, általában ugye kötött pályás közlekedésnél, ott részben a nagyobb tömegek miatt, régebben szoktuk mondani, hogy a nagyobb sebességek, de hát mondjuk, ha nem városi közlekedésre gondolunk, hanem mondjuk autópálya közlekedésre, akkor ma már ez nem feltétlenül igaz, hogy a vasúton ugye nagyobb sebességek vannak, bár mondjuk vannak kifejezetten nagy sebességű vonalak, ha még nem is nálunk, de alapvetően a probléma ott az, ugye, hogy az útburkolata, a közúti közlekedésben az útburkolat, tehát aszfalt vagy beton jellemzően, és a járműkerék, ami általában ugye gumifutófelületű, tapadási viszonyaihoz képest, ugye a vasúti közlekedésben a sínpályának az acél futófelülete és a járműkerék acél futófelülete egész más tapadási viszonyokat jelent. Ebből adódóan a néhányszor 10 méter helyett, ami jellemző mondjuk a közúti közlekedésben, sok száz méter, akár nagyobb sebességnél több kilométer is lehet a féktávolság. Tehát ha a megengedett legnagyobb sebességről elkezdesz fékezni, hát nem vészfékezés, hanem normális fékezés, hogy a csomagok ne essenek ki a csomagtartóban, hogy az utasok is a helyükön maradjanak, akkor bizony ilyen nagy távolságok adódhatnak. Na most a probléma nyilván az, hogy nem lehet ennyire előre látni, hogy majd meg kell leállni vagy nem, tehát a vasútnál valami bonyolultabb jelzésrendszer kell ehhez, tehát például kell valahogy előre jelezni azt, hogy majd meg kell, hogy álljál. De hát ez legyen a vasút gondja, majd akik ugye vasúttal foglalkoznak, kollégák a részletekkel is megismerkednek, ha már nem ismernék jelenleg is ezeket a dolgokat. A dolog lényege az, hogy valahogy biztosítani kell, akár mondom, látra való közlekedés szabályai szerint, ha olyanok a körülmények, akár valami jelzés rendszerrel, hogy a fix pont előtt megfelelően meg tudjál állni. Még arra is kell ügyelni, ugye, hogy a megállás helye, ahol meg kell állnod, az azért ne az eszmei ütközési pont legyen, hanem azelőtt valami biztonsági távolsága. Tehát ha valaki megcsúszik és a stop vonalnál nem tud megállni, az ne ütközzön bele mindjárt a keresztező forgalomba, ezért egy kicsit hátrébb teszik. Problematikus, mert ha túl hátra teszik a stop vonalat, akkor nem látsz be a keresztezésbe, például nincs lámpa. Szóval nagyon bonyolult egy ilyen feltételrendszer, csak azt szeretném ezzel érzékeltetni. Nagyon sokféle dolog van. A vasútnál is nyilván nem tud megállni a jelzőnél, hát nehogy mindjárt a szembe jövő vonat vagy az előtte levő vonattal ütközön, nyilván van ott valami biztonsági távolság. Most elégedjünk meg ezzel, ugye a fix célpont vonatkozásában. A mozgó az pedig, hát a közúti közlekedésben nyilván mindig van egy mozgó, hát kicsit mókás, hogy célpontnak nevezem, ez nem azért, nem azt jelenti, ugye, hogy célozd meg az előtte haladó kocsinak a hátát, ugye, tehát nyilván megfelelő biztonsági távolságra, pozitív távolságra érdemes megállni, vagy követni ugye az előtted haladó járművet. Nyilvánvaló a vasúti vonatkozásban, ahol ugye nagyobb fékutak vannak, ez bonyolultabb, de van úgynevezett villamos láttávolságra való közlekedés, ahol éppen az automatikus irányítás révén lehet ilyen módon közlekedni, hogy az előtted haladó járművet azt megfelelően kövessed, ne kelljen valamilyen fix osztás távolságot betartani. Na most látjuk, hogy a jelzőlámpáknak akár közút, akár vasút vonatkozásban kitüntetett szerepe van. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a vezérlése lehet kézi jellegű, de viszonylag hamar elkezdték ezeket részben vagy teljesen automatizálni. Ezzel kapcsolatban, ugye, ha megnézzük, a közútnál jellemzően a csomópontoknál vagy valami időfüggő vezérlés van, esetleg napszakonként ugye váltogatható, hogy milyen fázis, illetve ciklusidők legyenek a közúti csomópontok jelzőlámpáinál, de lehet forgalomfüggő is, amikor hurokdetektorral vagy más módon érzékelik azt, hogy ugye melyik irányból hány jármű érkezik, esetleg valamilyen prioritást is tudnak mondjuk a közösségi közlekedés eszközeinek biztosítani, vagy mentőknek és itt. Tehát sokféle lehetőség van, hogyha az automatizálást nézzük. Vasútnál pedig ugye alapvetően azt mondják, hogy felosztják szakaszokra a vasúti pályát, a két állomás közti részt is esetleg több részre, mert ugye azt mondják, hogy a biztonság alapja az, hogy egy ilyen szakaszban egyszerre csak egy vonat legyen. Hát ha ezt betartod, akkor biztos nem ütközik, akkor se szemből, se egymás után nem érik utol egymást. Tehát vagy a nyitvonon, vagy az állomáson is, ott is egy-egy szakasz, mondjuk egy-egy vágány, amire fogadod a vonatokat, vagy ahonnan indítod. Na most, ugye az alaphelyzet az, hogy valahogy, amikor a kézi vezérlés van, hogy minden ilyen szakaszhatáron van valaki, aki ott szolgálatot teljesít, és megnézi, hogy na, elment a vonat, bement a következő szakaszba, akkor az előző szakasz kiürült, fölhívja mondjuk telefonon az előző szakasznál levő embert, és azt mondja, na most már engedheted a következő vonatot. Valamikor ez így és csak így működött, nyilván aztán, ahogy a gépi foglaltság érzékelés, tehát hogy egy szakaszban van-e vonat vagy nem, ugye úgynevezett sináramkörökkel vagy tengelyszámlálókkal szokták ezt vizsgálni, lehet ezt viszonylag egyszerűen automatizálni, majd mutatok erre egyszerű példát, és lehet aztán ugye még ennél bonyolultabb is, mert az állomásokon nem csak az az izgalmas, ha automatizálni akarsz, hogy az adott szakaszra beengedheted-e a vonatot, vagy onnan kiengedheted-e, hanem például az is, hogy hát hogyan fog, ahol több vágány van, a vágány kapcsolatokat hogyan állítod úgy be, vagyis a váltókat, ahogy a köznapi nyelven mondjuk, hogy az tényleg engedje annak a vonatnak a közlekedését egy összefüggő pálya felépítésével, hogy úgy nem, tehát ott van ugye mozgó eleme is a pályának, ennyivel bonyolultabb. Itt aztán fogjuk látni ilyen közelítésfüggő és menetrendi alapú vezérlések is lehetnek. Sajnos ez a beállítás továbbra sem igazán előnyös, majd ezt ki kell vizsgálni, hogy miért eddig ez nem fordult elő. az alját ugye nem látjuk, majd ezt elmondanám, hogy ott miről van szó. Ugye igazából el is mondtam már, mert itt két dolog van, ugye a hagyományos, tehát láttávolságra való vasúti vonatkozásban nyilván ez csak nagyon kisebbségek enged meg, hogy ha úgy akarsz menni, hogy látod az előtted levő vonatnak a végét, és nem menj neki, tehát lassan kell menni, hogy meg tudjál időbe állni, ha látod az előtted levő lassít vagy megáll, ezt elég nehézben szűrő megítélni egyébként. Illetve az, ami nem látszik, ugye az úgynevezett villamos láttávolságra való közlekedés. Közúton is vannak már ilyenek, ugye például már nem csak tolatóradar van, közelítő radar is, ugye? A kérdés az, hogy tehát hogyha az előtted levőhöz túl közel mész, az adott sebességeket figyelembe véve kiszámolja, kikapcsolja a hajtóerőt, esetleg fékezni is kezd. Nyilván a vasúton ezt egyszerűbb megcsinálni, mert a kötött pálya segít, legalább kormányozni nem kell, hogy úgy mondjam. Nézzük is meg, hogy itt milyen lehetőségeink vannak. Ugye az egyik, ez a bizonyos vonali térközbiztosítás, amit elmondtam, hogy állomások közt a szakaszok, több szakaszra felosztják az állomás közt, ha azt akarják, hogy egyszerre több vonat közlekedhessen, akkor is csak, ha egy vágány van. Ezt a rajzot véletlenül kiszedtem, nem véletlenül, hanem kiszedtem, véletlenül egy svájci példát vettem ki, azért vannak itt bal oldalt a jelzők, csak hogy ne zavarjon valakit, aki mondjuk német szöveget nem annyira ismeri, azokat levettem, csak elmondom, hogy miért, mert nálunk általában ugye jobb oldalon vannak a jelzők, itt bal oldalon vannak, tehát lehet látni, hogy minden szakasznál van egy jelző. Itt külön nem tüntettem fel azt, ugye, hogy már előre kell jelezni, hogy annál a jelzőnél meg kell álljál, mert csak amikor meglátod, hogy ez vöröst mutat, már később nem fogsz tudni megállni. De lehet az, hogy a szakasz hosszaképp olyanok, hogy minden jelző egyben a következőre előre jelzi, tehát nem csak, hogy tovább enged, hanem azt is megmondja, hogy a következőnél meg kell állni, vagy nem. Hát ez egy viszonylag egyszerű logika, viszonylag egyszerű automatizálni. Az Egyesült Államokban ott már a 19. század végén voltak ilyen automatikusan működő térközbiztosító berendezések. Ez azért érdekes, mert mondjuk az Egyesült Államokban, főleg a személyszállításban, személyközlekedésben nem annyira domináns a vasút, mint Európában. Európában inkább ugye a 20-as, 30-as évektől jellemző, vagy inkább még később, hogy ilyen automatizált térközbiztosítást vezettek be. Hát addig ugye volt munkaerő is bőven, és az automatizálás eszközei is kevésbé álltak rendelkezésre. Nem csak funkció kellett, láttuk a rendszer követelményeket, működőképesség hosszú távon, és biztonság. Tehát ha elromlik, akkor se engedje be a foglalt szakaszba a következő vonatot vagy szembe, és itt tovább. Na, erről ennyi elég. Most az állomásoknál már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ott ugye valahogy a váltókat is be kell állítani. Most ha ezt automatizálni akarod, akkor lehet egy ilyen úgynevezett közelítésfüggő vezérlést, amit a magyar terminológiában önműködő jelzőzemnek neveznek, ami azt jelenti, hogy nem az állomáson, aki van egy kezelő, mondjuk forgalmi szolgálattevő, állítja persze gépi úton a váltókat, és ha minden rendben van, végül a jelzőt szabadra állítja, hanem automatizáljuk ezt a dolgot. Van a pályán valahol egy úgynevezett behatási pont, egy érzékelő, amelyikhez, ha odaér a vonat, akkor elindul a vágányúti logika aktivizálása, aminek a vége ugye a váltókra és jelzőkre vonatkozó állítási parancs, az egész lánc teljesen automatikusan bonyolódik le. A dolog lényege az, hogy ennek a behatási pontnak olyan messze kell lennie az esetleg a vonatot megállító úgynevezett bejárati jelzőnél, ha nincsenek meg a feltételek, hogy az állomás előtt álljon meg a vonat, ne menjen be, mert nem állnak jól a váltók, vagy foglalt minden vágány, és itt van. Tehát tulajdonképpen ugye az úgynevezett előjelző, ami itt most sárga, a képen mutatja azt, hogy majd meg kell álljál, az előtt lehetőleg már olyan messze aktiválja a rendszert, az automatikát, hogy még azt is lássa a mozdonyvezető, hogy sárgáról zöldre vált, és azt mondja, nem kell fékezned, nem kell megállnod, mert ugye az üzemileg komoly energiaveszteség, mert fékezel, elmelegített, hogy úgy mondjam, a mozgási energiát, és utána aztán megint fel kell gyorsítani a szerelvényt. Tehát dupla energiaveszteség, környezetkárosítás is, hogy úgy mondjam, ugye a hőenergiává alakítása, mozgási energiának, és hát újból be kell fektetni. Tehát ez mondjuk az alapvető dolog. Egy ilyen logika az viszont csak azt tudja megcsinálni, hogyha jön a vonat, akkor érzi, hogy jön a vonat, mindig ugyanarra a vágányra. Ki kell jelölni a 13 vágány közül egyet, és azt mondja, hogy ebből az irányból, ha jön a vonat, mindig ugyanarra a vágányra jöjjön a vonat. Nem tud differenciálni, hogy ez egy gyors vonat, ez egy személyvonat, egy tehervonat. Nyilván a tehervonatot nem az utasperonokhoz fogod beengedni, és így tovább. No, vagy ez egy lassúbb vonat, ezt félreállítom, hogy a mögötte jövő gyorsabb vonat itt meg tudja előzni. Szóval sok minden lehet, ezt ez nem tudja. De mentesíti a forgalmi szolgáltatót attól, hogy ott helybe akár nyomkodjon valami gombokat, vagy az egérrel kijelölje a vágányt, és beengedje a vonatot. Egy fejlettebb dolog az, amikor ugye van egy tároló, ahova az aktuális menetrend megérkezik valahonnan, tehát tudod, hogy azon a vonalon milyen jelű vonatok, szoktuk mondani milyen számú, tehát ez egy azonosító vonatoknak, mikor kell közlekednie, de persze nem biztos, hogy pont akkor fognak közlekedni, ezért itt nem csak érzékeljük a járművet, hanem valahogy azonosítjuk is. Mert lehet, hogy felbomlik a menetrendhez képest a vonatok sorrendje, és nehogy egy tehervonatot az utasperonokhoz fogsz fogadni, és egy gyors vonatot pedig a 17. vágányra hátul a csudába, mondjuk a rakodókhoz. Tehát nyilván ez nem lenne jó, vagyis nem elég megmondani azt, ugye, hogy melyik vonatot melyik vágányra kell fogadni, ez a, hoppá, léptem is egyet, kettőt vissza, itt vagyunk, ugye, tehát nem csak ezt kell megmondani és betárolni, hanem azonosítani kell. Ez az azonosítás elvileg kétféle lehet. Most vasúti példát mondok, de ilyenek vannak persze bőven a közúton is. Manapság már rengeteg féle azonosítás van, és nem csak járműves vonatkozásban, hanem például ugye a különböző csomagok vonatkozásában, logisztikában, raktártechnikában, rengeteg ilyen van, repülőtéri csomagazonosításban, különböző rádiós meg egyéb dolgok. Tehát valami ilyesmi elképzelhető, hogy mondjuk a mozdony oldalán van valami azonosító tábla, azt valahogy letapogatja, és akkor így azonosítja, hogy melyik vonat jön, vagy pedig, ez egy elég tipikus és Európában leginkább elterjedt, ugye úgyis van minden vonatnak egy azonosítója, az a menetrendi szám, ezzel azonosítják, azt valahogy beviszik, vagy automatikusan, vagy kézzel a biztosító berendezési láncolatba, és ahogy a foglaltsági szakaszokon egymás után megy a vonat, ugye láttunk előbb ilyen szakaszokat, és persze az álmás is fel van osztva, így virtuálisan viszi magával ezt a vonatszámot. Vagyis, amikor ideér ugye ehhez az érzékelőhöz a vonat, akkor tudjuk, hogy most ki az, aki odaérkezett. És a tároló, igen, itt közben mindig megnyomom ezt is, nem baj, a tárolóból ugye akkor az az információ adódik be, ez egy adatbázis tulajdonképpen, amit ugye a menetrenddel lehet aktuálisan módosítani, mert ugye egy napon belül is megváltozhat az előre kitalált menetrend, ezt meghirdetik mondjuk egy évre, de azért azt a konkrét időszakonként aktualizálják, már csak azért is, mert alapvetően a személyszállító vonatokra vonatkozik a menetrend, és a különböző vasúttársaságoknak, ugye a most már működő európai irányvonalak szerint, ugye a vasúttársaságoknak bérelni kell ilyen úgynevezett menetvonalat. És azt persze aktuálisan be kell tenni a napi menetrendbe, hogy az mikor fogjon össze, akkor jön, vagy késik, vagy nem. Nem probléma abból a szempontból, hogyha tudod azonosítani a vonatokat. Hát azt hiszem egyelőre erről bőven elég. Az övi rövidítés, hogy előbb volt az ÖJÜ, az önműködő jelzőüzem. Ez az övi, önműködő vonatirányítás, úgy nevezik. Ez tulajdonképpen pont azt tudja, amit az ő nem tudott, hogy mindig a funkciójának megfelelő vágányra vigyed a vonatot, ha szabad az a vágány, mert a biztosító berendezés, mint biztonsági automatika, az figyeli azt, ugye, hogy szabad-e az a vágány. Na, menjünk tovább, nézzük meg a járműirányítást, hogy kellően lépjünk előre. Ugye a járműirányítás az tulajdonképpen két fő összetevőből áll. Ugye a menetfékvezérlés, tehát hogy gyorsítsunk, lassítsunk, bizonyos sebességet be tudjunk tartani, és a kormányzás, ami kötött pályás közlekedési ágaknál természetesen nem szükséges, illetve ott a kormányzást maga a pálya és a a futómű együttműködése valósítja meg. Ugye a váltók ebbe beleszólhatnak, mint a pályamozgó elemei, és így tovább. Természetesen, már ezt többször említettem, ugye a vezetés azért az mindenképpen a forgalmi helyzet figyelembevételét is jelenti, vagyis a járművezetés és a jármű irányítás és a forgalom irányítás itt megint csak találkozik. Tehát ezek se, látjuk, nem disjunkt, szétválasztható egymás, ha a közös elemet nem tartalmazó fogalomhalmazt jelentenek, hanem kapcsolódnak ilyen értelembe véve. Na most itt is ugye az automatizáltság foka alapján megkülönböztethetünk ugye teljesen kézi, amikor csak a járművezető dönt mindenben és a szerint igyekszik a járművét vezetni, esetleg részben automatizált, ugye mondjuk ilyen részfunkciók, mint amit már említettem, a tempomat, esetleg ugye a követő radar, az már ennél több is lehet. Az ATP, ATC vagy ATP, ATC, ugye ezek vasúti fogalmaknak a rövidítése, ez az Automatic Train Protection, tehát az automatikus vonatvédelem, ugye ez azt jelenti, hogy megállítja valamilyen kényszer, műszaki kényszerintézkedés révén a vonatot, mielőtt beleszaladna a másikba, hogy így fejezzem ki magam. Tehát ha vörös a jelző, de elalszik a mozdonyvezető, vagy ügyetlen és későn kezd fékezni, akkor vagy a fékrendszerben hiba van, tehát ő a fékező szelepet mozgatja, de bizony nem fog a fék rendesen, hát sajnos az autónál is van ilyen, ugye? Redundanciáról beszéltünk, és most az autót említettem, az, hogy ott például kétkörös a fékrendszer, már jó ideje csak ilyet csinálnak. És pont azért is van, hogyha az egyik fékkör, például tudom én, az összekötő gumicső ugye kilukad és elfolyik ott a fékolaj, a másik kör az még intakt maradjon, és ha nem is teljes funkcionalitással teljes fékerőt tud kifejteni, de mégis ki tud fejteni. Persze ennek előfeltétele, hogy az olajtartály elválasztott legyen a két kamra egymástól független, tehát ez a rendszerek függetlensége, ez is a biztonság záloga. Mert ha a redundáns rendszerek jelen esetben nem függetlenek egymástól, nem ér semmit, mert hiába csak az egyiknek a gumicsöve lukad ki, az egész olajat ki fog folyni a közös tartályból. Ugye? Na, ez csak egy kis példa, de talán mindenki el tudja képzelni, hogy mi itt a tulajdonképpeni probléma. Na most az ATC, az Automatic Train Control, ez már ennél sokkal többet tud, praktikusan akár egy elméleti fékgörbe szerint tudja fékezni a vonatot, tehát nem csak vészfékezést tud alkalmazni, amikor észreveszi, hogy baj van, hogy nem menj neki az előző vonatnak, hanem finoman úgynevezett üzemi fékezést is, vagyis ha tudja, hogy milyen messze van a célpont, ami előtt meg kell állni, vagy aminél nem mehetsz 200-al, csak 40-nel, akkor kiszámítja, van egy fedélzeti számítógép, ugye ma már hát ez az autókban se újdonság, nagyon sok autóban van fedélzeti számítógép, a vonatokon, mozdonyokon is sok helyen van már, kiszámítja azt, ugye, hogy hol kell megállni, milyen gyorsan megy, a vonat jellemzőt, mekkora a tömege, a fékezettség, milyen lassulást lehet elérni, kiszámít egy fékgörbét, ami szerint lassulnod kell, és akkor aszerint vagy egyszerűen csak figyelmezteti a mozdonyvezetőt, hogyha nem tartja be ezt a kiszámított fékgörbét, vagy pedig, hogyha a figyelmeztetés ellenére húzamosabban vagy nagyobb mértékben túllépi ezt a kiszámított fékgörbét, akkor automatikusan ő maga ráfékez, hogy alá nyomja a sebességet ennek az előírt értéknek. Ez teljesen automatizálható is, tehát lehet, hogy a mozdonyvezető teljesen ráhagyja erre a rendszerre a vonat fékezését, hogy ne lépje túl a sebességet. Csak vigyázz, itt is az a probléma, ha ezt nagyon megszokod, és elromlik ez a rendszer, ennek csak úgy szabad elromlania, hogy legfeljebb feleslegesen megállítja, vagy lassítja a vonatot. Úgy nem szabad elromlania, hogy nagyobb sebességet enged meg. Azt hiszem, ezt értjük, ez a biztonsági viselkedés körébe tartozik. És lehet teljesen automatizálta a rendszer, ez az ATO, tehát az Automatic Train Operation, amikor már a gyorsítást is maga az automatika vezérli. Például ugye a 4-es metrónál ilyet fogunk alkalmazni, ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha minden feltétel ugye a rendszer követelményekben ott vannak, hogy a jármű milyen állapotában, milyen forgalmi állapotában, ajtók be vannak csukva, a kamera nem látott, utast a biztonságisában, sok minden. Persze a Párizsban lennénk, ugye mondjuk a 14-es vonalon, ott és sok más helyen, ott egy üvegfal választja el ugye automatikusan nyitódó ajtókkal, akkor annak az árás, és sok minden feltétele van annak, ugye, hogy egy vonat elindulhassa, de ez automatikusan elindul. És automatikusan betartja a jelzők által sugalmazott sebességet, hogy úgy mondjam. No, hát nézzük meg akkor, ugye, hogyha az egyszerűbb feladat, ez egy kis szabályzástechnikai modell, ugye most irányítástechnika kettőben úgyis ugye szabályzástechnikával foglalkoznak, de anélkül, hogy mélyebben belemennék, mindenki remélem fogja tudni követni, hogy miről van szó, ugye ez akár vasúti, akár közúti vonatkozásban van egy előírt sebesség, tehát amit beállítasz mondjuk a tempomaton, ugye, és van egy tényleges sebesség. Nyilván megnézi, hogy most gyorsabban mész, vagy lassabban mész. Ugye ez lesz a delta V, a különbségi sebesség, ez a piros színű téglalap, ez lenne a hajtómű, amelyik attól függően, ugye, hogy gyorsítani vagy lassítani kell, vagy növeli a nyomatékot, illetve abból adódóan ugye a kerék kerületén megjelenő hajtóerőt, vagy csökkenti, esetleg automatikusan fékezni is tud, hát ennek az első fokozata, hogy úgy mondjam, a motorfék autóknál természetesen. Ugye kérdés, hogy a fékrendszerbe be tud avatkozni, vagy nem. Na most akkor lényeg az, hogy nem ezt gondoltam, hogy itt valamilyen hajtóerő kialakul, és persze van menetellenállás. Hát ezt tudjuk egyáltalán a súrlódásból adódóan, emelkedési ellenállás, ívellenállás, és itt sok minden lehet, menetszélből adódóan, egyebek, és a két erőhatásnak ugye valamiféle különbsége adódik, ami figyelembe véve a jármű tömegét valamiféle gyorsulást hoz létre, és ha adott a gyorsulás, akkor világos, hogy a pillanatnyi sebességhez képest, attól függően, ugye, hogy mennyi ideig hat ez a gyorsulás, most ugye a képletekkel nem beszélünk, de nyilván akárki föl tudná írni ezt, ugye, hogy ezt az ászordítés dolgot, kialakul egy új aktuális sebesség, amit visszavezetve most már ő lesz a pillanatnyi sebesség, illetve az a pillanatnyi sebesség, amit nézünk az előírt sebességhez képest. Tehát ez egy viszonylag egyszerűen felépülő szabályozási kör. A tempomatnak és bármilyen más hasonló jellegű feladatot ellátó részrendszernek nyilván valami ilyesmi logikája van, lehet ezt finomítani, egyszerűbben megoldani, de körülbelül is miről van szó. De amikor már nem csak arról van szó, hogy egy állandó sebességet kell tartani, hanem mondjuk az automatikus járművezetés, amikor már a gyorsítást is, a szinten tartást és a fékezést is automatikusan akarjuk vezérelni, akkor az út függvényében, tehát valamiféle sebességet előre megadunk. Ez ugye adódhat abból, ugye, hogy mondjuk két állomás közt, akár a metrónál, tudod a távolságot, tudod azt, hogy mennyi lehet a maximális sebesség, ezt ugye a szakaszok foglaltságából és a fékútból ki lehet kalkulálni, és akkor ebből kiadódik valamilyen görbe. Nem biztos, hogy az nullánál fog végződni a végén, lehet, hogy egy jelzőt meghaladhatsz mondjuk 70-nel az engedélyezett 80 helyett, mert a metrónál mondjuk 80 nálunk az engedélyezett sebesség. Ha a pálya meg minden rendben van. Ugye ez megint visszajön ugye az előbbi, miről beszéltünk szünet előtt. No, nézzük meg akkor, hogy ez az előbbi sebességtartó modell, ez tulajdonképpen egy kicsit kiegészül, nem sokkal. Egyrészt ugye az előírt sebességet ez a sebességprofil határozza meg, amit megbeszéltünk. Nem tudom, mennyire látszik ide ebben rajzoltam kicsinyítve. Nyilván meg kell adni azt, hogy honnan indulsz, tehát az állomásról honnan indulsz, meg kell adni azt, ugye, hogy az adott sebességgel ez ugye kiszámítódik, hogy így mondjam, mekkora lesz a haladás, ez ugye megint valamiféle integrál számítás segítségével jön ki, tehát a megtett út növekmény, és természetesen ugye a sebesség görbét, amit ide berajzoltam, a sebesség profilt, hát azt valahonnan fogom venni, az vagy fixen megvan, vagy dinamikusan változhat, mert például gondold el, lassítani kellett volna, de a következő szakasz kiürül, mire odaérsz, és akkor gyorsíthatsz, vagy nem fog kellene lassítani. Tehát ezek a sebességprofilok se fixek, merevek ilyen szempontból egy intelligens rendszerben. Hát tulajdonképpen ennyi, így leegyszerűsítve egy kicsit ez a feladat. Na, nézzük meg most a forgalomirányítás szempontjából, illetve a forgalomirányítás és a járműirányítás kapcsolata szempontjából most egy vasúti példát nézve, tehát hogy hogy jutunk el az önműködő vonat befolyásoláshoz, amiről beszéltünk, csak nagyon leegyszerűsítve, ugye van az állomáson mondjuk a forgalmi szolgáltatő, aki valamilyen módon kezeli a biztosító berendezést, beállítja a vágányutat és állítja végén a jelzőt, adja a parancsokat a biztosító berendezésnek, amelyik a pályameti jelzőket fogja működtetni, és a mozdonyvezető közeledve ugye a pályamenti jelzőkhöz észleli a jelzési képet, ami valamiféle megengedett sebességet jelent, mert teljes sebességgel meg kell állni, és így tovább. És persze egyéb információkat is figyelembe véve valamilyen módon vezeti a mozdonyát. Ugye itt a megengedett sebesség, hogy mekkora ez, több tényezőtől is függ, tehát vonalra megengedett sebesség, járműre megengedett sebesség, illetve a pályamenti jelzők vagy bizonyos aktuális lassújelek közül mindig a legkisebb. Tehát hiába van mondjuk 200-ra engedélyezve a pálya, hiába tudna a mozdonyot 300-zal menni, hogyha van valahol egy 80-as lassújel, vagy éppen arról van szó, mert a pálya állapota olyan, mondjuk egy hidat, hogy el akart mosni az árvíz, még nem javították meg, nem zárták le mondjuk azt a vonalat, de csak 80-nal mehetsz át rajta. Vagy pedig ugye a jelzők nem engedik, hogy gyorsabban menjél. No, lényeg az, hogy ezt mind figyelembe véve a mozdonyvezető valahogy vezeti a mozdonyát, és ezen segíthet az, mivel nagy sebességnél ugye probléma lehet a pályamenti jelzőknek a megfigyelése, hogyha fölviszed a pályamenti jelzők jelzési képét a mozdonyra. Ugye kicsit hasonló van ma már ugye az autózásban is, ugye, hogy például van egy kamera valahol ott a szélvédőn elhelyezve, persze belülről, és figyeli mondjuk az útmenti táblákat, mondjuk sebességkorlátozó és különböző figyelmeztető táblákat, és ezt megjeleníti a műszerfalon valamilyen képernyőn a járművezetőnek. Hát ugye vasúti vonatkozásban ez már nagyon régen megvalósult, majd megmutatom mindjárt egy képen, hogy milyen régen. Tehát akkor arról van szó, hogy ködben is lássa például ugye a jelzőt, de nem a pályamentit, hanem a mozdonyon is megismételt jelzési képet a mozdonyvezető. Ugye ehhez nyilván szükséges, hogy a biztosító berendezés ne csak a jelzőt működtesse, hanem valamilyen jeladót működtessen. Ez a jeladó sokféle lehet, most a villamos megvalósítási lehetőségeket nem részletezem, akit érdekel, az ilyesmi sok lehetőség van arra, hogy megismerkedjen vele. Van a fix jeladó, tehát a pályamenti jeladó és a mozdony fedélzeti berendezés közt valamilyen átviteli út, ez minden esetben, vagy majdnem minden esetben légrés. Tehát akkor azért lehet sejteni, hogy itt milyen eszközökkel lehet operálni a jelátvitelnél. Tehát ez a jelátvitel ugye információátvitel célú, tehát a jelző jelzési képét, ami sebességet jelent, viszi át. Nagyon régen mondjuk a franciák alkalmaztak, illetve ma is alkalmaznak az úgynevezett krokodil nevű ilyen vonatbefolyásoló berendezésüknél olyat, hogy elektromechanikus kapcsolat van, tehát egy bizonyos csúszópályán villamos kontaktusok csúsznak végig, és akkor például ezeknek a polaritással, ott a feszültség polaritással fejez ki valami lehetőséget, vagy akár a mi metronkat, ha megnézzük, vagy nemrég időkig akár a berlini S-bánnál is, ugye voltak ezek a kis karocskák a jelzőnél, ami mechanikusan elcsapta a fékszelepét, a főfékvezeték, ugye tudjuk, hogy úgy működnek a járműveink, a vasúti járművek, ugye, hogy van egy főfékvezeték, az föl van töltve megfelelő nyomásra, és a nyomás csökkentéssel hozzuk működésbe az egyes kocsikon a fékberendezéseket, tehát a végén ugye a fékpofák, tuskókat vagy tárcsákat, attól függ, milyen az elrendezés, működtessen. Na most egy vészfékezés az úgy történik, hogy amennyire csak lehet, hirtelen csökkenjen le 5 vagy 7 vagy akárhány atmoszféráról a légnyomás, tehát hirtelen rántsanak be ugye a megfelelő szerkezetek. Na most a legprimitívebb, és ezt már ugye sok-sok évtizede alkalmazott ilyen mechanikus megoldás, hogy a első kocsinak a főfék vezetékéről lelóg egy karocska, ami a szelepet működtet, és az ugye a pálya mellett meg föláll egy kar, hogyha a jelző nem akarná tovább engedni a vonatot, az elcsapja, hogyha tovább megy a vonat, mégis ezt a lelógó szelepkart, kinyitja a fékvezetéket és megáll. Persze itt kell egy biztonsági távolság, mert ha mindjárt a vörös jelző mögött van ott az előző vonat, akkor abban már óhatatlanul bele fog rohanni. Hát ez mondjuk az ATP kategóriába tartozó megoldás és még mechanikus, de alapvetően jellemző az, amit mondtam, hogy itt az átviteli út valami légrés a pálya, valami induktív, rádiós, stb. Megoldás a pálya és a jármű között. A vezetőálláson megtörténik valamilyen kijelzés, régebben nyilván olyan színes lámpácskákkal, vagy számokat kijeleztek, ma már nyilván ezt képernyős. A mozdonyvezető ezt látja, és akkor nem csak a pálya menti jelzők, hanem ennek alapján is, vagy ködben is bizonyos esetekben csak ennek alapján fogja vezetni a mozdonyát. Ez, amit mondtam, hogy ehogy fogok mutatni, hát nem tudom, mennyire látszik ez a kép, ez kérem szépen egy gőzmozdony. Az Egyesült Államokból egy gőzmozdony a 20-as évek vége fele, ahol már fogom mutatni, itt különböző lámpa helyek vannak, illetve különböző ernyők, különböző színekkel vagy számokkal, és ezek mutatták a jelző-jelzési képét sokkal korábban, mint ahogy azt megláthatta volna, olyan célból, ahogy ezt megbeszéltük. Ilyen elven működő rendszereket Európában jóval később kezdtek telepíteni, de nálunk is, praktikusan mai napig is ilyen elven működő rendszereink vannak, az úgynevezett 75 Hz-es vonatbefolyásoló berendezés. Most már persze lépünk tovább ezektől, de ez az összes vonalon fel van szerelve, és alatt a fővonalakon, és az összes fővonali vontatójármű. Ez nagyon fontos, mert ha vegyes a forgalom, akkor ugye hiába vannak járművek, amelyek teljesen automatikusan tudnának működni, hogyha van köztem mindig olyan, mondjuk mellékvonalról bejön egy, és az ott totyog, az nem megy gyorsabban, az visszafogja a többit, és biztonsági szempontból is ez problematikus lehet az ilyen vegyes forgalom. Na most, ha teljesen automatizálni akarod, nem csak kijelezni, akkor az itt látható megoldás ugye kiegészül azzal, hogy nem csak kijelez, hanem beavatkozik a mozdony vezetésbe, minimum ezt az autostop funkciót, amiről beszéltünk, meg tudja valósítani. Hát most röviden erről csak ennyit, nyilván egy komplett fél évet ki lehetne ezzel tölteni, vannak is ilyen fakultatív tárgyaink, amik ugye ezekkel a témakörökkel foglalkoznak. Menjünk inkább tovább, és még van egy kis időnk arra, hogy a kockázat és biztonság összefüggéseiről beszéljünk, és ezzel szeretném a következő előadás témáját bevezetni. Ugye arról már beszéltünk, ugye, hogy végül is, amivel mi foglalkozunk, a biztonság, ezen belül is ugye az úgynevezett belső biztonság, tehát az általunk létrehozott műszaki rendszerek révén a veszélyeztetés elleni védelmet, tehát biztonságot, az úgynevezett műszaki biztonságot valósítjuk meg. Beszéltünk már korábban róla, ugye, hogy külső és belső veszélyforrások, és ennek megfelelően biztonságról beszélhetünk. Ugye, itt van egy olyan fogalom, amit gyakran használunk a mindennapi életben, akár gazdasági vonatkozásban is, kicsit persze eltérő tartalommal, de a mi esetünkben nyilván arról van szó, hogy van két olyan markánsan a többi közül kiemelkedő tényező, amelyik a kockázat nagyságát jelenti, és egyben az ő segítségükkel definiálhatjuk is a kockázat fogalmát. Ez ugye a baleseti kár, illetve a sérülés nagysága, majd mindjárt ugye értelmezem ezeket, illetve a bekövetkezés gyakorisága. Miről is van itt szó? Ugye az egyik dolog az, hogy a baleseti kár, tehát nyilván akár egy ütközés, akár egy pálya elhagyás, tehát szakadékba szalad egy autó, bármilyen más baleset, ha bekövetkezik, akkor valamiféle károk keletkeznek. Ugye egyszerűbb esetben, ha két kocsi összemegy, lehet, hogy csak ez az behorpad, lámpaüveg eltörik, és így tovább, de hát lehet mondjuk ugye a sérülés nagyságánál jóval nagyobb. Nyilvánvaló, hogy nem elhanyagolható mondjuk az anyagi kár sem. Gondold el, hogyha például olyan nagy mérvű az, hogy mondjuk a pályát is teljesen tönkreteszi. Például egy úgynevezett lapos kerék mondjuk, ami ugye abból adódik, hogy a fék nem oldódott föl, és vonszolja a csúszó kereket a mozdony, az ugye olyan erős, az nem veszi észre, hogy a 70 kocsiból mondjuk egynek egy kerekén a fék nem oldott föl, de hát ha ezt sokáig csinálja, nyilván elsikálja, elgyalulja a kereket a sín és a kerék, a csúszó keréknek az ütközése, és később, amikor már forogni tud a kerék, ugye akkor ott mindig ugrálni fog, nem kap folyamatos alátámasztást, hát a sík résznél elhagyja a sínt egyszerűen, ugye elemelkedik, attól függ, hogy mekkora ez a laposodási rész, és egyrészt a pályára üt, amikor visszakerül, tehát ezt ugye lehet is hallani füllel, ahol ilyen van. Másrészt viszont, hogy a pálya elhagyás miatt, ha ez rövid ideig is tart, de kritikus helyen, például egy váltón, ahol egyébként is lehet olyan, hogy nincs mindenhol mindig alátámasztva egy kerék, akkor kisiklik a jármű. Na most, ha kisiklik a jármű, és ezt nem veszik észre, mert mondjuk egy hosszú vonatból egy kocsi kisiklott, azt a vonóerő többlet alig lesz ebből, tehát a mozdonyvezető mondjuk nem vesz észre, viszont lehet, hogy végig szántja a pályát ez a kisiklott jármű. Most arról nem beszélek, ha egy kocsi kisiklik, hogy esetleg a mögötte levők is borulhatnak, csak maradjunk ebbe, hogy egy kocsi egy kicsit ferdén megy, mondjuk a vonószerkezet megengedi, hogy egy kicsit ferdén menjen. A probléma jön akkor ugye, hogyha van egy viszonylag kisebb sugarú ív, ahol már nagyobb lesz a pálya elhagyás, ott ki is borulhat, vagy gondold el, hogy egy hídra vagy egy alagútra mész rá, ahol szűkebb az úgynevezett űrszelvény, hát azért, hogy ne kelljen széles hidat építeni, vagy a nagy szelvényű alagutat fúrni, és akkor ott már nagyon nagy baj történne. Ugye? Tehát mondjuk nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az anyagi kár az milyen mértékű lesz, de még inkább nem mindegy, hogy a személyi sérülés egyáltalán van-e, és milyen mértékű lesz. Ugye? Hogy egy embernek egy kicsit a kisujjáról lehorzsolódik a bőr, vagy 18-an meghalnak, vagy esetleg még többen. Tehát nyilvánvaló, hogy az egyik jellemzője a kockázatnak, a veszélyeztetésből a végén keletkező balesetnek, majd ezt a láncolatot azért végignézzük, mert nem minden veszélyeztetésből lesz baleset, sőt, hát a mi törekvésünk, ezt beszéljük meg a tárgyban, ugye, hogy a veszélyeztetéseket, ha elkerülni esetleg nem is tudjuk, akkor is hogyan előzheted meg azt, hogyha a veszélyforrás elkezd működni, hatni, mert ha nem működik, akkor nincs semmi baj. Az Etna, tudjuk, hogy tűzhányó, de amíg nem tör ki, ez a veszélyforrás az nem fog problémát okozni. De azért nem biztos, hogy az Etnának az oldalába kell mondjuk vasútvonalat vagy autópályát építeni, ugye? Mert bizonyos gyakorisággal, és akkor jön a másik, ugye azért ez bekövetkezhet. Vagy gondolj sokkal közelebbi dologra. Árvíz. Ugye? Hát a tapasztalat megmondja neked azt, hogy milyen gyakorisággal, milyen magas árvíz szintek szoktak lenni. Igen, ám csak aztán változnak a dolgok, mostanában klímaváltozás, korábban mondjuk egy Tisza szabályozás, 20 évvel ezelőtt kezdődő időkben mondjuk a folyóink felső szakaszán, tehát a vízgyűjtő területek felső részén az erdőknek a kivágása. Szóval sok minden nagyon felírja a már meglevő tapasztalatainkat, és ebből nyilván járlékos gondok, járlékos veszélyeztetések, amelyek kivédésére nem vagy nem eléggé vagyunk felkészülve, ezért egyrészt gyakrabban, másrészt nagyobb sérüléssel állhatnak elő balesetek. De ezek még mind a külső veszélyeztetés témakörébe tartoznak, és mi majd megyünk persze egyre jobban befele az általunk létrehozott műszaki rendszerek meghibásodásaival kapcsolatos belső veszélyeztetésre. De ez még így általában is igaz. Annyit talán ugye, mondanék, de nem kezdek bele, mert ezt érdemes mélyebben elemezni, ezzel alapozzuk meg a következőket, ugye, hogy a kockázat elviselhető szintje mit jelent, és hogyan kezeljük a kockázatot. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!